Emberek a szabadságukért mindent feláldoznak, és nagyon sokan vállalták az aknamezőt is.
November 8-án egyébként nem vacakolnak túl sokat a szovjetek, gyakorlatilag 2 nap alatt az egész nyugati határt lezárja a Vörös Hadsereg.
M5 História 56-70. Szombaton 20 órakor az M5 műsorán.
Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Fazekas István vagyok, drámaíró, református lelkész, az erdélyi gyülekezet vezető lelkipásztora, a mai este házigazdája. A vendégem dr. Berci Norbert ügyvéd, akivel a modernkori ingatlan nyilvántartás egyes kérdéseiről fogunk beszélgetni. Berci Norbert ügyvéd 2001 és 2006 között a Földművelésügyi Minisztérium szakmai helyettes államtitkáraként dolgozott. Munkáját az akkori kormányváltás sem szakította meg. A közigazgatási digitalizáció egyik meghatározó szakembereként kulcsszerepet játszott a rendszer megújításában. Az ő szakmai munkájához fűződik többek között számos olyan intézkedés is, amelyek érdemben hozzájárultak az ingatlan maffia visszaszorításához.
Jó estét kívánok!
Ha jól tudom, 1997-ben született egy törvény az ingatlan nyilvántartással kapcsolatosan, amelyben igazából a digitális átállást a törvényalkotó megcélozta, és ennek nyomán ugye számos egyéb intézkedés is született. Mit kell értenünk nekünk, laikusoknak, digitális átálláson? Mi a lényege ennek, és miért is volt ez fontos az ingatlan nyilvántartásban?
Valóban így történt. 1997-ben megalkotta az országgyűlés a 141-es törvényt, ami egyébként egy korábbi jogszabályt váltott, volt már korábban is ingatlan nyilvántartási jogszabály, azt 1972-ben alkották meg, akkor még törvényerejű rendelet formájában. Akkor jött létre az úgynevezett egységes ingatlan nyilvántartás, ami felváltotta a korábbi telekkönyvet, illetve földkönyvet, ezt a két rendszert összedolgozták, és 97-ben valóban a megújításnak az alapvető gondolata az a digitális digitalizáció volt, vagyis számítógépesítés. Úgy kell ezt elképzelni, hogy az ingatlan nyilvántartás vezetése az régen telekkönyvben, aztán tulajdoni lapokon történt, amelyek fizikailag is léteztek, papíralapú dokumentumról van szó. És ez látszódott már, hogy egyrészt a technika adott szintje lehetővé is teszi, a követelményei pedig nélkülözhetetlenné teszik, hogy a számítógép erejével történjen meg ennek a vezetése, ne papíralapon. És akkor a digitális átállás az azt jelentette, hogy maga az ingatlan nyilvántartás vezetése a számítógépekre kerüljön. Tehát az korábbi papíralapú dokumentumok helyébe egy számítógépes nyilvántartás, egy adatbázis lépett. Ez elsősorban a földhivatalok digitalizációja volt akkor. Az ingatlan nyilvántartást vezető földügyi igazgatás akkor 116 körzeti földhivatalra tagolódott, és azok felettes szerve pedig a 19+1 megye, illetve fővárosi földhivatal volt. És akkor az volt a célkitűzés, hogy amikor érkezik egy tulajdonbejegyzési kérelem, akkor azt ne papíralapon vezessék át, hanem egy számítógépes nyilvántartásba rögzítsék. Ennek a programnak a neve betű szó volt Takaros, ami kifejezésre juttatta azt is, hogy nem csak, hogy a tulajdonjogok nyilvántartása történik meg, hanem a kataszteri rendszerrel, vagyis a térképi rendszerrel egységesen. Ez mai napig nagy erőssége a magyar ingatlan nyilvántartási rendszernek, az ingatlanügyi hatóságnak, hogy a térképi adatokat és a jogi adatokat, azokat ugyanaz a szervezet vezeti. Tehát ez már adott volt 97 előtt, és 97-ben az volt a fő célkitűzés, hogy ez számítógépen történjen meg. Akkor erre a törvényalkotó 3 év felkészülési időt biztosított, mert egyébként 2000. január 1-én lépett hatályba az a törvény, addig az egy felkészülési időszak volt, még végrehajtási jogszabályokat is megalkottak. Azt, hogy minden ingatlannak létezik egy tulajdoni lapja, ezt jelentette, de ezt a tulajdoni lapot, ezt számítógépre vitték. Amikor a munkával nagyon gyorsan kellett haladni, volt, hogy ez egyszerűen a addig létező okiratnak a szkennelésével történt meg, de úgy, hogy ezért feldolgozni lehessen. Megtörtént, hogy aki kikért egy tulajdoni lapot, ami adásvételeknél nélkülözhetetlen, bizonyára a hallgatók is találkoztak már vele, az úgy látta, mintha még mindig a papír alapú lenne, de ez azért volt, mert megőrizték ezt a formátumot. Aztán ez megváltozott, ez a formátum, jobban igazodott ahhoz, hogy számítógépes feldolgozás történik, tehát tulajdonképpen a digitalizáció első állomása az az volt, hogy az ingatlan nyilvántartást papír alapról áthelyezték elektronikus számítógépes alapokra. Ez hatékony eszközt jelentett, egyrészt az ügyirat hátralék feldolgozásához, másrészt pedig az ellen is, hogy a lakásmafia visszaszorítható legyen. Abban az értelemben, tehát a lakásmafiának az a tevékenysége vált így visszaszoríthatóvá, hogyha valakinek a tudomása nélkül esetleg az ingatlanát el akarták adni, akkor ez a digitális feldolgozás egyrészt a feldolgozás nagyobb sebességével lehetővé tette azt, hogy a jogellenes magatartásokat kiszűrje, másrészt pedig, és ez a digitalizáció következő lépése volt, mikor már nem csak külön-külön működött ez a 116 körzeti földhivatal, hanem ezeket összekötötték egy hálózatba, és ez a hálózat utóbb lehetővé tette azt is, hogy külső felhasználók csatlakozzanak, vagy azért, hogy a tulajdoni lap másolatot távolról lekérjék, vagy azért, és ez is egy felkínált szolgáltatás volt akkor, gyakorlatilag egy ingatlan őr szolgáltatás volt, tehát hogyha volt valakinek egy ingatlana, akkor nem nagy pénzért, tényleg egészen olcsó tételért előfizethetett arra, hogyha bármi beadvány érkezik az ő ingatlanára, akkor arról kapjon értesítést, akkor már az e-mail igen elterjedt volt, illetve a rövid szöveges üzenet, az SMS. Tehát, hogyha rosszindulatú próbálkozás történt volna, valakinek az ingatlanát hamis személyigazolványa például át akarták volna iratni, akkor egy általa meghatározott elektronikus címre értesítést kapott, és így beavatkozhatott abba a folyamatba. Tehát ez volt az egyik fontos lépés, amit a digitalizáció tett lehetővé. Tehát egyrészt a gyors adatfeldolgozás, meg a gyors kommunikáció, hogy gyorsan lehetett. És ráadásul meghatározott címre, olyan címre, amit nem tudtak a postaládából, mert ugye, ha valaki nagyon elszánt volt, akkor egy postai értesítést esetleg kivett volna a postaládából, de arra nem lehetett ráhatása, hogy milyen e-mail címet, vagy milyen SMS-t ad meg valaki. A telefont ugye mindenki magánál tartotta, és akkor, hát már a fiatalabbak lehet, hogy az SMS-re nem is nagyon emlékeznek, de akkor ez egy nagyon elterjedt kommunikációs forma volt, ugye 160 karakter terjedelmű üzenetet lehetett eljuttatni, és akkor ez a rendszer ezt lehetővé tette, tehát ez már a digitalizáció második szakasza volt, amikor összekapcsolták az egyébként külön vezetett ingatlan nyilvántartási rendszereket, ez volt a takarnet.
Mi is volt ez a lakásmafia? Általában hogyan működtek ők? Miért volt ez a korábbi rendszer kijátszható? Hogyan lesz egyre kevésbé kijátszható ez a rendszer? Ugye tudjuk mindannyian, vagy sokan, adásvételi szerződés, valakinek van egy ingatlana, el akarja adni, ügyvédi ellenjegyzéshez kötött. Gyakorlatilag ezt a rendszerváltáskor ugye bevezetésre került. Egyáltalán mit jelent maga az ügyvédi ellenjegyzés, miért volt ez biztos, és utána pedig a digitalizáció hogyan is nyújtja ezeket a konkrét védelmeket?
Látni kell, hogy az ingatlanok, telkek, épületek, azok gyakorlatilag évezredek óta különös jelentőséggel bírnak. Már annak idején, hogy a római jogban is meghatározott szertartáshoz volt kötve egy ingatlan átruházása, ugye úgy mondjuk ezt, hogy a joghatás akkor állt be, hogyha ezeket a eljárási formákat betartották. Ez volt a mancipáció, nem akarok nagyon a jogtörténeti dolgokba belemenni, de a lényeg az az volt, hogy volt egy meghatározott forma, amit az érintetteknek, a vevőknek, a vevőnek és az eladónak be kellett tartani, mert akkor ismerte el gyakorlatilag a jogrend hatályosnak ezt az ügyletet. Gyakorlatilag töretlenül megmaradt, hogy valami formai plusz mindig volt. Tehát ahhoz képest, ami egy bolti vásárlás, hogy bemegyünk, veszünk tejet és kenyeret, ami gyakorlatilag ugye szóban köttetik, legtöbbször úgy mondjuk ráutaló magatartással, tehát el sem hangoznak nyilatkozatok, például amikor valaki megjelenik egy tömegközlekedési eszköznek a várójában, akkor ugye úgy mondjuk ráutaló magatartással ő fuvarozási szerződést köt, ugye ez van. A legtöbb ügylet az úgy is mondjuk kézen közön valósul meg, ez a bolti vásárlás, bemegyek a boltba, elveszem a kenyeret, kifizetem. Az ingatlan mindig is más volt, minimális formai kelléke, ugye, hogy írásba kell foglalni az ingatlan átruházására vonatkozó szerződést. Mondja a PTK, hogy írásba kell foglalni. De ezen túlmenően fokozatosan többlet formai elemek jelentek meg. Ezek körébe tartozik az ügyvédi ellenjegyzés, vagy a közjegyző általi okiratba foglalás. Tehát ez azt jelenti, hogy kiemelkedik a mindennapok valóságából, hogy az ingatlanra, lakásra, házra megkötött szerződés, nem intézhetik el a felek egymás között ezt a dolgot, hanem meg kell jelenniük egy olyan helyen, amely fel van arra hatalmazva, hogy ezt az ügyletet hitelesítse. Tehát gyakorlatilag az, hogy ők ezt a nyilatkozatot, tehát a szerződést megkötötték. Tehát nem elegendő pusztán írásba foglalni, hanem még egy többletelemre szükség van, ez az ügyvédi ellenjegyzés, ami utána fokozatos fejlődésen, ugye egymást váltó ügyvédi törvények rögzítik, hogy pontosan mi is az ügyvédi ellenjegyzés tartalma. A lényeget úgy foglalhatjuk össze, hogy az okiratot szerkesztő ügyvéd az felel a jogszerűségért is, tehát hogy ne kössenek a felek semmis ügyletet olyan, ami nincs megengedve, és azért is felel az ügyvéd, hogy azt a nyilatkozatot tették meg, tehát egyik sem kényszerítette a másikat, és hogy személyesen írták alá az okiratot. Mindez benne van az ügyvédi ellenjegyzésben. Ahogy említetted a történeti fejlődést, először az volt, hogy ügyvédi ellenjegyzéssel kellett ellátni, utóbb jött az a szabályozás is, hogy a jogi képviselet is kötelező, tehát a korábbi szabályozás szerint megtehették azt a felek, hogy elmentek az ügyvédhez, megkapták az ügyvédi ellenjegyzést, majd utána benyújtották az okiratot a földhivatalba. Ugye elvileg a hamisítás lehetőségét felvetette, hogy ott egy ügyvédi ellenjegyzést ráhamisítottak. Vagy nem is létezett olyan ügyvéd, ez előfordulhatott, vagy létezett ugyan, de nem ő járt el. Ezért, hogy ezt a lehetőséget szűkítse a jogalkotó, bevezett, hogy kötelező a jogi képviselet, méghozzá annak az ügyvédnek kell a földhivatalba eljuttatni, benyújtani, ellátni a jogi képviselet, aki az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte.
Igen.
Így állt a dolog.
Ám az ügyvéd még ekkor kijátszható. Hogyan?
Igen. Az egyik leggyakori megtévesztési mód az volt, hogy a személyazonosság igazolásával tévesztették meg akár az ügyvédet is. Megjelent valaki az ügyvédi irodában, és azt mondta, hogy ő elkívánja adni az ingatlant, mert az az övé. Megnézte az ügyvéd a tulajdoni lapot, megnézhette. Egyébként a digitalizáció előtt ez is jóval bonyolultabb volt, mert ugye el kellett menni a földhivatalba, és ott kikérni egy papíralapú másolatot, de például ezt a folyamatot már segítette a digitalizáció azzal, hogy a informatikai rendszerhez, ezt Takarnetnek hívták, hívjuk még ma is, illetve most már E-ing lépett a helyébe, de sokáig a Takarnet működött, az ügyvéd csatlakozhatott, tehát azt viszonylag gyorsan le tudta ellenőrizni, hogy aki ott jelentkezik, és kiadja magát valakinek, valóban ő az ingatlan tulajdonosa. Ugye, és nyilván ebben minél naprakészebbek az adatok, minél kevesebb a hátralék, ez annál pontosabb. De jelentkezett valaki, aki azt mondta, hogy már pedig én vagyok az a tulajdonos, és valamilyen igazolvánnyal igazolta magát. Emlékeznek rá az idősebb hallgatók mindenképpen, hogy korábban fényképes igazolványok voltak, ami olyan értelemben volt fényképes, hogy nem csak hogy tartalmazta az arcképet, ez ma is így van, de hát azokat egyszerű tűzőgéppel vagy ragasztóval helyezték el az okmányban. Most már ugye úgy állítják elő, hogy rá van gravírozva, rá van nyomtatva, tehát azt megváltoztatni már nagyon nehéz, de megtörtént az a dolog, hogy kicserélték a fényképet, és például az adott névhez az ott megjelenő személynek a fényképét csatolták. Tehát volt egy nagyon nagy bizonytalanság az okiratokban. Nem volt arról hozzáférhető információ, hogy kinek lopták el az igazolványát. Mert sokszor az is megtörténhetett, hogy ugye a jogosultól, tehát aki ténylegesen eladhatta volna a tulajdonostól az okmányát, ellopták, és azzal tévesztették meg az ügyvédet, adott esetben egy fénykép cserével, és akkor már is úgy tűnhetett, hogy aki ott megjelenik, az igazolta magát. Ugye az igazoltatás folyamatát talán mindenki ismer, olyankor az történik, hogy az okiratot ugye összevetik a tényleges személlyel, megnézik, hasonlít az arca, stb. Ugye ő-e, esetleg megkérdezik az adatait, és hogy mondja az anyja nevét, aztán ha eltéveszti, nyomban gyanús. Tehát voltak ilyen ellenőrzési lehetőségek, de az ügyvédség, az okirat szerkesztők kiszolgáltatottak voltak. És ebben hozott még áttörést a digitalizáció, mikor ezeknek az igazolványoknak az egységes nyilvántartásához is hozzá lehetett férni. Tehát manapság ez már úgy zajlik, ugye a jogügyletek biztonságát ez szolgálja, hogy aki megjelenik egy igazolvánnyal, bemutatja, akkor annak hozzá kell ahhoz járulnia, hogy az ügyvéd lekérdezze. Tehát gyakorlatilag beírjuk az igazolványnak azonosító számát, amit leolvasunk, és a képernyőn megjelenik az amögött lévő nyilvántartási adattartalom, tehát a fényképe, egyből látjuk, hogy nincs-e megváltoztatva a fénykép, mert ugyan egy plastikkártyát ugye elő lehetne állítani valamilyen módon, de akkor azon már nem az a fénykép lesz, mint ami a nyilvántartásban. Tehát, hogyha ott eltérés van, akkor nem. Vagy például, ha az igazolványt elveszettként, ellopottként jelentették, mind meg kell győződni. Ez mostanában már egyébként egy viszonylag stresszmentes, nyugodt folyamat, ez mindenkinek az érdekét szolgálja. Ügyvédként nem elsősorban azt keressük az ott megjelenő ügyfelekből, hogy ki követel bűncselekményt, hanem igazából ez egy megnyugtató információ mindenkinek, hogy a dolog rendben van. Tehát az igazolványt, amit ott fizikailag bemutatnak nekünk, felmutat ugye egy plastiklapot, azt le tudjuk ellenőrizni, hogy annak a megjelenése, érvényessége egyezik-e a nyilvántartásban lévő adatokkal. Ez a feladat, ez szolgálja a jogügyletek biztonságát, ez eredetileg csak lehetőség volt, de gyakorlatilag ma már az ügyvédi munka mindennapi kötelezettségei közé tartozik.
Az ingatlan maffiát valójában nem a büntetéstől való félelem, ami elsődlegesen visszaszorította, hanem azok az adminisztratív eszközök, intézkedések, ugye jogszabályi intézkedések, amelyek a digitális átállásnak voltak a részei.
Igen, ez mindenképpen egy pozitív hozadéka volt.
Magyar joggyakorlatban van egy különös fogalom, amit nem tudom, hogy máshol, ahol ingatlan nyilvántartás van, már pedig ugye úgy tudom, hogy majdnem minden országban van ma már ingatlan nyilvántartás. Az zárt kerteknek a kérdése egy speciális terület. Egyáltalán mit értünk zárt kert alatt, és hogyan is jött ez az elnevezés, és mi a helyzet most a zárt kertekkel?
Igen, igen. Ez nagyon izgalmas terület. Amikor ingatlanról beszélünk, két fő kategóriát különböztetünk meg, és ez hosszú idő után így van, a föld és az épület. A települések területe az elkülönül az szerint, hogy a föld túlsúlya, tehát az a beépítetlenség túlsúlya jellemzi, vagy a beépítettség. Tehát ez nagyon egyszerű, a lakott területen, ott ugye épületek állnak, elsősorban az szolgál lakhatás, kereskedelmi, gazdaságműködés céljára, még vannak ugye külterületi részek, amelyek a mezőgazdasági termelés, illetve a természet megőrzése, megóvása célját szolgálja. Egy település közigazgatási területe fekvés szerint felosztható két kategóriára, belterület, külterület. Teljesen különböző szabályok vonatkoznak rájuk, csomó tekintetben telekméret, beépíthetőség, ugye a városi, a belterület ingatlanok azok jellemzően kisebb telkek, magasabb épületek létesülnek rajta, tehát így a fekvés szerint van belterület, külterület, ez egy klasszikus felosztás. Hogy jött ide a zárt kert? Hát ugye ez egy történelmi előzményre nyúlik vissza, méghozzá ugye az 1990 előtti időszakban, amikor a magántulajdon ugye visszaszorított volt. Még a belterületi ingatlanoknál is nagyon sokan csak úgynevezett tartós földhasználati joggal rendelkeztek, tehát aki úgymond vett magának egy házhelyet, az nem tulajdonjogot kapott, hanem tartós földhasználatot. A külterület pedig, mely mezőgazdasági művelés alatt állt jellemzően, az pedig hát ugye valamilyen módon kollektív tulajdon tárgya volt, tehát magántulajdon egyáltalán nem volt jellemző, vagy a TS használta, vagy pedig állami gazdaságok használták. Tehát a termőföld az nem volt a tulajdonjog tárgya. De mégis, ugye, hogy valami maradjon a termelésből, ilyen hobbi kertnek, hétvégi kertnek nevezett kis birtokokat, azokat lehetett tartani, és ezeket, hogy elkülönüljön ettől a két fő kategóriától, fekvés szerint megkülönböztették, zárt kertnek hívták ezeket. Aztán ezek a zárt kertek az elmúlt évtizedben nagyon nagy változáson mentek keresztül. Az volt a tipikus, hogy pici kis kunyhóféle épület létesült ezeken, de nagy változás történt be, vagy teljesen eltűntek, és a megjelenésében olyanná vált, mint a külterület, mint a mezőgazdasági terület, vagy gyakorlatilag beépült. És nem csak alacsony színvonalú lakások, hanem sokszor villák létesültek. És ezt a speciális területet, hogy ezek egyfelől mezőgazdasági, másfelől városi terület, ebben jelentkezett a zárt kert. És ugye a mezőgazdasági területek átruházása az rendkívül bonyolult, kifüggesztés-elővásárlási jog, ezért a törvényalkotó azt mondta, hogy a zárt kert az inkább a belterülethez lehet hasonló, és most az önkormányzatok kaptak arra felhatalmazást, hogy a saját területükön eldöntsék, hogy a zárt kerti részek azok jogilag a külterülethez, tehát mondjuk a szántóföldhöz hasonlítsanak, vagy pedig a beépített lakhatás céljára szolgáló részekhez. Tehát így a zárt kert ezért lehet ismerős, hiszen többen ott vesznek ingatlant, akár tartós lakhatás céljára is, az életüket ott rendezik be egy-egy szép kivitelű épületben, vagy éppen azért, mert olcsóbb.
Milyen folyamatok jellemzik ma az ingatlan nyilvántartást? Tehát amiről beszéltünk, az most hol tart és hová tart?
Én úgy látom, hogy a feladat és a célkitűzés az az előbb említett digitalizációnak a kiteljesedése. Az a törvény, amit említettél a beszélgetés elején, a 97 évi 141-es törvény már nincsen hatályban. Uh-huh. Helyébe új törvény lépett, a 2021 évi 100-as törvény, aminek a lényege a digitalizáció kiterjesztése. Ugye megemlítettük eddig két lépcsőfokát. Az első volt, hogy a földhivatali munka, azután a külső kapcsolattartás, főleg adatbetekintés érdekében, tulajdoni lapok, térképmásolatok lekérdezése, és jön a harmadik, ez van itt előttünk, az, hogy az iratok benyújtása és a beadványok benyújtása is, az is digitálisan történjen. Ez eddig csak korlátozottan érvényesült a földügyi igazgatásban, vagy az ingatlanügyi hatóságban. Ez a törvény azt tűzte ki, hogy ez általános érvényű legyen, ez az új eljárás forma, tehát így a digitalizáció kiteljesítése, így lehetne összefoglalni, ez az ingatlan nyilvántartás előtt álló lépés, de úgy, hogy ez beillesztve abba a feladatkörbe, amit az ingatlan nyilvántartás egyébként ellát, tehát hogy a forgalmi élet fontos támpontja legyen, hiszen az ingatlanok forgalmának a nyilvántartása, ez fontos érdek. Ugye ez alapvető jelentőségű kérdés, úgyhogy ezt a célt kell szolgálni, ilyen módon megőrizve azt a régi hagyományt, hogy kiemelt jelentőségű ügyletről van szó, vannak formai előírások, de egy olyan környezetben, amit manapság már a jogkereső közönség okkal vár el, hogy gyakorlatilag úgy intézhesse az ingatlan ügyét is, mint bármi mást. Még akkor is, hogyha vannak olyanok, akiknek az életébe ez csak egyszer vagy kétszer következik be, hogy azért az ingatlanvásárlás az nem mindennapos ügylet. De fontos, hogy a digitalizáció abban is éreztesse előnyös hatásait.
Igen, tehát magyarán abszolút gyors és abszolút biztos.